a papírdarabra, odament a felügyelőhöz, és kinyújtotta a kezét. Please, Mai Gray meglepetnek látszott, és átadta az amerikainak a papírlapot. A bíró egyre kevésbé értette a dolgot, és nem egészen ok nélkül azt gyanította, hogy Mai Gray mesterkedik valamiben. Clark azután odament a tolmácshoz, megmutatta neki a levelet, és szaporán beszélni kezdett. Mit mond? Azt állítja, felismeri a felesége írását, és kérdezi, hogyan került önhöz ez a levél. Miről van szó, Mai Gray úr? Kérdezte szigorúan Bonó. Elnézést kérek, bíró úr. Ezt a dokumentumot most adták át nekem. Közölni akartam önnel, és csatolni az iratokhoz. Sajnálom, hogy Mr. Clark elvette, mielőtt. Clark azonban tovább beszélt a tolmácshoz. Mit mond? Kérdezte a bíró. Őt is elkapta a ragály. Kéri, hogy fordítsam le neki ezt a levelet. Bejelenti, hogy ha a felesége holmiában turkálni merészeltek, panaszt fog tenni a követségen, és hogy? Fordítsa. Mai Gray idegességében megtöltötte a pipáját, és odament az ablakhoz, amely mögött a gázlámpák meg annyi csillagnak látszottak, a megvilágított ködudvart képezett körülöttük. A szegény tolmács, akinek kopasz fejét elborította az izzadság, szóról-szóra lefordította Miminek Gigi barátnőjéhez intézett levelét, és állandóan arra gondolt, lesz-e bátorsága folytatni, annyira el volt borzadva. A bíró odament, hogy a válla fölött ő is olvashassa, de Clark, határozottabban, mint eddig bármikor, félretolta, miközben ezt mormolta. Please! Úgy tűnt, őrködik a tulajdona felett, nem engedi, hogy visszavegyék, vagy megkíséreljék megsemmisíteni a levelet, vagy hogy a fordításban átugorjanak egyes mondatokat. Újjával rámutatott egy-egy szóra, és megkövetelte, mondják meg pontosan, mit jelent. Bonó úr teljes tehetetlenségében odament a felügyelőhöz, aki látszólag közönösen dohányzott. Szándékosan csinálta, felügyelő úr. Igazán nem láthattam előre, hogy Clark úr az arcomba vág az öklével. Ez a levél mindent megmagyaráz, teljesen cinikusan. Ugyan, a bíró letartóztatta Prosper Donjot, anélkül, hogy a bűnösségéről meggyőződött volna. És kész volt arra, hogy melléje csukassa Charlotte-ot, Gigit és bárkit ebből a társaságból. A tolmács és Clark ott álltak az asztal fölé hajolva, amelyen a lámpa csak egy fényes kört rajzolt ki. Clark végül kiegyenesedett. Rávágott öklével az asztalra, miközben egy szót morgott. Damned! Azután egészen másképpen viselkedett, mint amire számítottak. Nem mozdult, nem nézett senkire. Az arca megkeményedett, a nézése merevvé vált. Hosszú ideig állt mozdulatlanul, mialatt a szegény tolmács mintha bocsánatot akart volna kérni tőle, azután megfordult, megpillantott egy széket a sarokban, odament és leült, olyan csöndesen, olyan egyszerűen, hogy éppen ezáltal hatott drámainak. Mai Gray, aki távolról figyelte, látta, hogy izzadságcseppek jelennek meg a felső ajka felett. És Clark ebben a percben egy kissé hasonlított arra a boxolóra, akire döntő csapást mértek, de fenntartja még a tehetetlenségi erő, ösztönösen támaszt keres, mielőtt végleg összeomlik. Teljes volt a csend a bíró irodájában, valamelyik szomszédos szobából behallatszott a gépelés. Clark nem mozdult. A sarokban ülve, könnyökét a térdére, állát a tenyerébe támasztva, merevön nézte vágott orrú cipőbe bújtatott lábát. Hosszabb idő múlva hallották, amint ezt mormolja. Well, és Mai Gray egészen halkan odaszólt a tolmácsnak. Mit mond? Rendben van. A bíró a látszat kedvéért úgy tett, mintha valami papírokat nézegetne. Mai Gray pipájának füstje lassan szállt fel a levegőben, elhajolva a lámpa ragyogó fénye felé. Well, nagyon messziről jött. Isten tudja, hová vitték a gondolatai. Végül megmozdult. Senki sem tudta, mit fog csinálni. Kihúzott zsebéből egy tömör aranycigaretta tárcát, kinyitotta, kivett egy cigarettát, és a doboz rövid csattanással becsukódott. Azután a tolmács felé fordult. Please, gyufát kért. A tolmács nem dohányzott. A felügyelő odanyújtotta gyufás dobozát, és Clark, miközben átvette, Felemelte a szemét, és hosszú pillantást vetett rá, amely nagyon sok mindent tartalmazott. Amikor újra kiegyenesedett, valószínűleg üresnek érezte magát, mert a mozgása kissé bizonytalannak hatott. De nyugodt volt, vonásai visszanyerték mozdulatlanságukat, mindenekelőtt egy kérdést tett fel. A bíró ránézett Maigretre, tőle várta a választ. Azt kérdezi, megtarthatja-e a levelet? Azt szeretném, ha először lefényképeznék. Néhány perc alatt megvan, csak fel kell vinni a bűnügyi nyilvántartóba. Fordítás. Clark, úgy látszik, megértette, bólintott, odaadta a papírost az írnoknak, aki elvitte. Azután megint beszélni kezdett. Maigret idegesítette, hogy egy szót sem ért belőle. Minden, amit mondott, végtelen hosszúnak tűnt, és a felügyelő percenként megkérdezte volna. Mit mond? Mindenekelőtt meg kell beszélnie a dolgot a szolicitorről, mert nem volt elkészülve arra, amit megtudott, és ezzel minden megváltozott. Miért volt Maigret meghatva? Ez a nagy, erőteljes fickó, aki alig 3 napja felült a körhintára ellen társaságában, és aki az előbb tangót táncolt a kékes fényben. Sokkal nagyobb ütés érte, mint amit a felügyelőre mért. De, éppen mint ő, Clark is alig moccant. Egy káromkodás, egy ökölcsapás az asztalra, néhány perc hallgatás. Well, kár, hogy nem értik meg egymást. Maigret szívesen beszélgetett volna vele. Mit mond? Hogy ilyen körülmények között $1000 jutalmat ajánl fel annak a nyomozónak, aki megtalálja a gyilkost. Mi alatt a tolmács beszélt, Clark Maigretre nézett, mintha azt mondta volna. Látja, jól tudok veszíteni. Felelje neki azt, hogy ha megnyerjük az $1000, a rendőrségi árvaház fogja megkapni. Furcsa volt. Az ember hihette volna, hogy most udvariassági versenybe kezdtek. Clark meghallgatta a fordítást, bólintott. Well, azután tovább beszélt, ezúttal már majdnem az üzletember hangján. Azt gondolja, de semmit sem akar tenni, mielőtt a szolicitorról beszélt volna, hogy találkoznia kell azzal az emberrel. Prosper Donzsal, azt kérdezi, kaphat-e erre engedélyt, és ha? Most a vizsgálóbírón volt a sor, hogy méltóság teljesen meghajoljon. Kis híján kölcsönös gratulációkkal végződött a dolog. Clark megint kérdéseket tett fel, és eközben gyakran fordult Maigret felé. Azt kérdezi, felügyelő úr, hogy mi lesz az ökölcsapás ügyével, és lesz-e folytatása. Nem tudja, hogy ennek a gesztusának milyen következményei lehetnek Franciaországban. Az ő hazájában. Mondja meg neki, hogy nem emlékszem, miről beszél. A bíró nyugtalanul nézte az ajtót. Túl szép volt. Újabb incidenstől félt, ami megzavarhatná ezt az értékes harmóniát. Csak már visszahoznák azt a levelet, és... Csönd! Vártak. Semmi mondani valójuk sem volt többé. Clark újabb cigarettára gyújtott, miután egy taglejtéssel gyufát kért Maigrettől. Az írnok végre visszajött azzal a szörnyű, kék papírdarabbal. Megvan, bíró úr. Odaadhatom. Igen, adja oda a levelet Mr. Clarknak. Clark gondosan becsúsztatta a papírost a pénztárcájába, ezt betette a pisztoly zsebébe, és megfeledkezve arról, hogy kalap nélkül jött, keresni kezdte a székeken. Végül észbe kapott, gépiesen elmosolyodott, és egy jó estéttel elköszönt az egész társaságtól. Amikor az ajtó becsukódott, és a fordító is elment, Bonu úr 2-3-at köhintett, megkerülte íróasztalát, papírokat vett a kezébe, amelyekre nem volt szüksége. H.M. Ezt akarta, felügyelő úr. Mi a véleménye róla, bíró úr? Azt hiszem, én kérdeztem öntől valamit. Elnézést kérek. Igaza van, látja, az a benyomásom, hogy Mr. Clark hamarosan újra nősül. És ez a gyermek válóban Donzs fia. Egy olyan emberé, aki jelenleg börtönben ül, és akit súlyos. Gyanú terhel, igaz, sóhajtott Maigret, csak hogy mégis a fia. Tehetek én róla. Ő is a kalapját kereste, amely a Majesticben maradt, és olyan furcsának találta, hogy hajadon főt hagyja el az igazságügyi palotát, hogy taxin tért vissza a Richard Lenoir bulvárra. A zúzódás az állán eközben szépen megkék.